Régi mesékre emlékszel még? Volt egyszer rég, volt egyszer rég. Szép tavaszon ragyogott fenn az ég. Volt egyszer rég, egyszer rég. Ó, hogy miért nem mesélsz már nekem? Boldog idők, soha nem feledem. Hallani vélem a hangodat még, volt egyszer rég, egyszer rég.
Gyilkosság méretre. Miss Polit megmarkolta a kopogtatót, és udvariasan megkoppintotta a házikó ajtaját. Illő szünet után megint kopogott. Eközben a bal hóna alatt tartott csomag egy kicsit megcsúszott, hát megigazította. A csomag Julia Spenlow új zöld ruháját rejtette, próbára készen. Miss Polit bal kezében fekete selyem szatyor lógott, benne centiméter, gombostűk, meg egy nagy szabó olló. Miss Polit magas volt és szikár, karvajorrú, száját összecsücsörítette, ritkás haja vas szürke. Tétovázott valamelyest, hogy vajon kezelésbe vegye harmadszor is a kopogtatót. Végig pillantott az utcán, és meglátott egy sietősen közeledő alakot. A jókedélyű, viharvert, 55 esztendős Miss Hartnell odaért a kapuhoz, és vidáman bekurjantott. Szép jó napot, Miss Polit!
Jó napot, Miss Hartnell! A varrónő hangja halk volt és fakó, hanglejtése roppant előkelő. Ugyanis pályafutását, mint komorna kezdte egy nagyúri kastélyban.
Elnézést, nem tudja véletlenül, hogy Mrs. Spenlow elment-e hazúrról?
A másik a fejét rázta.
Fogalmam sincs róla.
Miss Polit toporgott.
Milyen kellemetlen. Ma kellene próbálnom az új ruháját. 3:45 állapodtunk meg. Most pedig már 2 perccel elmúlt fél.
Miss Hartnell belépett a kertkapun, és csatlakozott Miss Polithoz a ne felejts lak ajtaja előtt.
Vajon miért nem nyit ajtót, Gladys? Ja, persze csütörtök van, Gladys kimenős. Mrs. Spenlow alig, ha nem elaludt. Talán nem zörgött elég hangosan ezzel a holmival.
Megragadta a kopogtatót, fülsiketítő tratatát vert ki az ajtón, s ráadásul ököllel is alaposan megdöngette a fatáblát.
Halló, oda bent!
Semmi válasz. A varrónő csüggetten merett az zárt ajtóra.
Mrs. Spenlow bizonyára megfeledkezett a próbáról, és elment. Nem értem. Valaha nagyon pontos és megbízható volt. Majd visszajövök később.
Megfordult, és elindult a kapu felé, de Miss Hartnell visszatartotta.
Szamárság! Nem megy sehová, Miss Polit! Benézek az ablakon, hát ha látok valami életjelet!
Futó pillantást vetett a legközelebbi ablaküvegén át, futó pillantást, mert nagyon jól tudta, hogy az utcai szobát jóformán sohasem használják. A házas pár jobban kedveli a hátsó kis nappalit.
Akármennyire futó volt is a pillantás, a célját elérte. Miss Hartnell valóban nem látott semmi életjelet. Épp ellenkezőleg. Az ablakon át meglátta, hogy Julia Spenlow a kandalló előtti szőnyegen fekszik. Holtan. Természetesen, mesélte később Miss Hartnell népes hallgatóságának, nem vesztettem el a fejemet. Annak a Polit nőszemélynek halvány fogalma sem volt, hogy mit csináljon. Ne veszítsük el a fejünket, mondtam neki. Maga maradjon itt, én megyek Paul közrendőrért. Szóval, épp indultam, és abban a szempillantásban bukkant elő Mr. Spenlow a ház mögül. Isten bizony, azonnal gyanút fogtam. Túlságosan nyugodt volt. Amikor közöltem vele, hogy mit láttam az ablakon át, egyáltalán nem lepődött meg. Akárki akármit mond, ha egy férfi megtudja, hogy a felesége meghalt, és az égvilágon semmiféle érzelem nem látszik rajta, az egész egyszerűen természetellenes.
Ezzel a megállapítással mindenki egyetértett. Egyetértett vele a rendőrség is. Annyira gyanúsnak találták Mr. Spenlow közönyét, hogy 1 percet sem vesztegettek. Azonnal megvizsgálták, van-e haszna ennek az úrnak a felesége halálából.
Amikor felfedezték, hogy a házaspárnak az asszony volt a pénzes tagja, és hogy az esküvőjük után készült végrendelet értelmében pénzét a férje örökli, gyanújuk még jobban megizmosodott. Miss Marple, a szelíd arcú és egyesek szerint vipera nyelvű öreg kisasszony, a lelkészlak melletti házban lakott. Őt igen hamar meglátogatta a falu rendőre. Alig fél órával a bűntény felfedezése után. Pók közrendőr bekopogott, ám még köszönni sem volt ideje, Miss Marple rögtön megkérdezte. Mrs. Spenlow meggyilkolásával kapcsolatban? Pók közrendőr megdöbbent.
Megkérdezhetem, hölgyem, hogyan szerzett tudomást az esetről?
A hal, mondta magyarázólag Miss Marple, amiből Pók közrendőr rögtön megértette, hogy a hírt Fred, a haláros kifutó fiúja szállította a házhoz, Miss Marple vacsorájával egyetemben. A nappali szoba padlóján feküdt, folytatta szeliden az idős hölgy. Megfojtották, minden valószínűség szerint egy igen keskeny övvel, de akármivel is nem hagyták ott.
Hogy ez a Fred gyerek, honnan tud mindenről?
Mérgelődött Pók közrendőr. Miss Marple ügyesen témát váltott. Jé, egy tű van a kabát gallériában, biztos úr. Pók közrendőr meglepetten nyúlt a gallériához.
Tényleg, el is felejtettem.
Találta?
Igen, hogyha tűt látsz, emeld fel, a szerencse nem hagy el, szokták mondani.
Az öreg hölgy rámosolygott. Remélem magánál is beválik. Nos, mit óhajt kérdezni tőlem?
Pók közrendőr megköszörülte a torkát, fontoskodó képet vágott, és a jegyzetfüzetébe pillantott. Kérdésemre Mr. Spenlow, a megboldogult asszony férje, a következő kijelentést tette. A mai napon 14 óra 30 perckor felhívta őt Miss Marple, és megkérdezte, átmenne hozzá 15 óra 15 perckor, mert fontos dologban szeretné kikérni a véleményét. Nos, hölgyem, megfelel ez a valóságnak?
A legkevésbé sem.
Nem hívta föl Mr. Spenlow-t 14 óra 30 perckor?
Sem 14 óra 30 perckor, sem máskor.
Aha, bólintott Pók közrendőr. Kijelentette, hogy otthonról 15 óra 10 perckor távozott, ám amikor a kért időpontban ideért, Miss Marple szolgálója tudatta vele, hogy úrnője nincs idehaza.
Úgy van. Mr. Spenlow idejött, én azonban a nő egyletülésén voltam.
Aha,
bólintott ismét Pók közrendőr, és elégedetten szopogatta a bajsza végét.
Mondja csak, biztos úr, lehetséges, hogy maga Mr. Spenlow-t gyanúsítja?
Kedvelte Mr. Spenlow-t, aki apró, vézna emberke volt, merev, kimért, udvarias modorú. A tisztesség szobrát róla lehetett volna megmintázni. Érthetetlennek tűnt, hogy miért költözött vidékre, ugyanis lerít róla, hogy városi ember volt világ életében. Miss Marple-nek azonban elárulta az okát. Kisfiúk kora óta az volt a vágya, hogy egyszer vidéken éljen, és legyen saját kertje. Mindig nagyon szerette a virágokat. A feleségének azelőtt virágüzlete volt Londonban. Ott ismerkedtek meg. Száraz kijelentés, de romantikus hátteret sejtetett. Egy fiatalabb, csinosabb, ábrándosabb Julia Spenlow a temérdek virág között. Mr. Spenlow azonban igazából semmit sem értett a virágokhoz. Nem ismerte a magvakat, a palántákat, fogalma sem volt oltásról, metszésről, gyomlálásról, kiültetésről, évelőkről, egynyáriakról. Csak egy látomás lebegett a szeme előtt. Kisházikó kertje, sűrűn beültetve édes illatú, tarkabarka virágokkal. Szinte megható volt, ahogy útba igazításért folyamodott Miss Marple-hoz, és a tanultakat szorgalmasan beírta egy kis jegyzetfüzetbe. Csendes, rendes, módszeres emberke volt. Talán épp ezért keltette fel a rendőrség érdeklődését, amikor a feleségét meggyilkolva találták. Gyors nyomozásba kezdtek. Sok mindent megtudtak a megboldogult Mrs. Spenlow-ról, és hamarosan Szent Méri Mead falva is tudott róla mindent. A néhai Mrs. Spenlow egészen fiatalon szobalányként kezdte pályafutását egy nagyúri kastélyban. Állását akkor adta fel, amikor feleségül ment a másodkertészhez, és együttesen virág üzletet vásároltak Londonban. Az üzlet virágzott, a kertész kevésbé. Néhány év múlva megbetegedett és meghalt. Özvegye továbbitta az üzletet, és ki is bővítette. majd szép summáért eladta a boltot, és másodszor is a házasság révébe evezett. Ezúttal Mr. Spenlow a középkorú ékszerész oldalán, akinek szerény, rosszul menő üzletét is hamarosan eladták, és falura költöztek. Julia Spenlow szeánszokra járt Londonban. A virág üzlet árát befektette, a szellemek utasítása szerint magyarázta országnak, világnak. A szellemek szokatlanul jó tanácsokkal látták el. Minden befektetése kedvezőnek bizonyult, méghozzá nagyon kedvezőnek. Ahelyett azonban, hogy ez öregbítette volna a szellemvilágba vetett hitét, Mrs. Spenlow rótul cserben hagyta a médiumokat meg a szeánszokat, és rövid, ám lelkes kirándulást tett egy indiai indítatású homályos vallásba, amelynek alapja a mély lélegzetvétel volt. De amikor férjével Szent Mary Meadbe költözött, már visszatért a hagyományos anglikán hithez, és a szektás múltból csak egy bizonyos Ted Gerard nevű fiatalemberrel való barátsága maradt meg. Az asszony sok időt töltött a lelkészlakban, és hűségesen látogatta az istentiszteletet. A falusi boltokban vásárolt, részt vett a közösség életében, és bridgelni járt falubeli ismerőseihez. Eseménytelen mindennapi élet. És... derült égből gyilkosság. Melchett ezredes a rendőrfőnök magához kérette Slack felügyelőt. A felügyelő magabiztos férfiú volt. Ha egyszer a fejébe vett valamit, nem lehetett eltéríteni a meggyőződésétől. És most nagyon is meg volt győződve az igazáról. A férj volt a tettes, uram, ez egészen bizonyos. Csak rá kell nézni. A fájdalomnak, a bánatnak egy szikrája se látszik rajta. Úgy gondolom, egyszerűen elege volt a feleségéből. Az asszonyé volt a pénz, és a férjének nem lehetett könnyű mellette. Az a sok szekta, meg ilyen-olyan vallási buzgalom. A férje hidegvérrel elhatározta, hogy elteszi lábalól, aztán éli az életét. Úgy tett, mintha felhívták volna telefonon, az ezredes félbeszakította. Nem tudták lenyomozni a telefonhívást? Nem, uram, ami vagy azt jelenti, hogy az emberünk hazudott, vagy pedig nyilvános fülkéből érkezett a hívás. A faluban mindössze két nyilvános telefon van, a vasútállomáson és a postahivatalban. A postahivatalból nem telefonáltak, a postás kisasszony mindenkit lát, aki belép. Az állomásról éppenséggel telefonálhattak. Mondja, felügyelő, figyelembe vette azt a lehetőséget is, hogy a férjet szándékosan távolították el? Olyas valaki, aki meg akarta gyilkolni az asszonyt? Ugyebár te Gerardra gondol, uram. Valóban, látták őt az állomáson a büntény délutánján, ezért aztán foglalkoztam is vele. Csak hogy neki nincs indítéka. Nem nyer semmit Mrs. Spenlow halálával. Az ezredes eltűnődött. Gyanús figura. Nagy összeget sikasztott. Így van, uram. De magától ment oda a főnökéhez, és elmondta neki. Pedig a munkaadója fel sem fedezte. Kiderült, hogy a fiú valami vallási szekta tagja. Mint mondja, ennek a hatására megtért, és jóvá akarja tenni a bűneit. Az ezredes az órájára nézett. Van még valami? Igen, uram. Kérdezni szeretnék valamit, uram. Az a kastély, ahol a megboldogult annak idején szobalány volt. Tudja, ott történt ez az ékszerlopás. Vagyontérős maragdokat loptak el, és soha nem jöttek a tettes nyomára. Utána néztem az esetnek. Akkor történt, amikor a néhai Mrs. Spenlow ott szolgált, bár akkoriban még nagyon fiatal volt. Gondolja, uram, hogy ő is belekeveredett? Az ezredes megrázta a fejét. Nem hiszem. Felállt a székről, és a kabátjáért nyúlt. Mellesleg járt már Miss Marple-nál felügyelő. Neki vajon mi köze a dologhoz, uram? Semmi a világon. De hallani szokott mindenfélét. Menjen el hozzá beszélgetni egy kicsit. Igen, éles eszű idős hölgy. Miss Marple szívélyesen fogadta a felügyelőt, kivált, amikor meghallotta, hogy Melchett ezredes küldi. Na hát, igazán milyen kedves az ezredestől. Nem gondoltam volna, hogy emlékszik rám. De még mennyire, hogy emlékszik. Azt mondta, amit kegyed nem tud a Szent Mary Meadben történő dolgokról, az nem is érdemes tudni. Miss Marple elmosolyodott. Roppant hízelgő, de valójában nem tudok én semmit, mármint erről a gyilkosságról. De azt bizonyára tudja, mit beszélnek az emberek. Miss Marple bólintott. Nos, természetesen mindenfélét mondanak, találgatnak. És valójában két táborra oszlik a falu. Sokan azt gondolják, hogy a férj tette. Ilyen esetekben rendszerint az a természetes, hogy a házastársak gyanúsítják, igaz? Lehetséges, mondta óvatosan a felügyelő. Az az állandó összezártság.
Na, meg igen gyakran. A pénz.
Hallom, Mrs. Pellóé volt a pénz, tehát a férje jól járt a halálával. És egészen lehetségesnek tűnik, ugyebár, hogy megfojtja az asszonyt. Kimegy a hátsó ajtón, átvág a mezőn az én házamig, engem keres, azt állítja, hogy telefonhívást kapott tőlem, aztán hazamegy. Rádöbben, hogy a távollétében meggyilkolták a feleségét, és közben persze azt reméli, hogy a bűncselekményt holmi csavargó vagy betörő számlájára írják. Egyetért, felügyelő úr?
A felügyelő bólintott.
Nos, a másik vélemény pedig a következő, folytatta Miss Marple. Ted Gerard, jóképű fiatalember, persze, hogy róla is pletykáltak. Igen gyakran látogatta meg Julia Spenlow-t, habár az asszonyka maga mondta nekem, hogy egyazon szekta iránt érdeklődnek. Vallási mozgalom, nagyon őszinték, nagyon komolyak, nagyon becsületesek. És Juliát valósággal lenyűgözték. És egészen bizonyos vagyok benne, semmi ok feltételezni, hogy bármi is lett volna kettejük között. De hát tudja, milyenek az emberek. Ám az igaz, hogy aznap csak ugyan látták Ted Gerardot az állomáson. A vonaton. A 14-27-esen. És persze egészen könnyű lett volna ugyebár a másik oldalon leszállni a vonatról, átbújni a sövényen és hátulról megkerülni az állomást. Észrevétlenül eljuthatott volna Spenlowék házához. És természetesen az emberek azt is furcsának találják, hogy milyen öltözék volt az asszonyon, amikor megölték.
Miért? Mi volt rajta?
Miss Marple elpirult.
Pongyola.
Amiből ugyebár némelyek bizonyos következtetéseket vonnak le.
Kegyed is?
Ó, dehogy? Egyáltalán nem. Szerintem egészen természetes volt.
Ugyan miért?
Az adott körülmények között, mondta Miss Marple. Tekintete hűvös volt, elgondolkodó.
Mr. Spenlow egy kerti széken ült. Zavart tekintettel nézett maga elé.
Természetesen lehetséges, hogy képzelődöm, mondta fakó, precíz hangján.
A hallásom már nem a régi, de szinte bizonyos, hogy egy kisfiú azt kiabálta utánam az utcán, ott megy a feleséggyilkos. Ebből az a benyomásom támadt, mintha arra akarna utalni, hogy én öltem meg drága feleségemet.
Miss Marple finom mozdulattal levágott egy hervat rózsát.
Helyes a benyomása.
No, de mi ültethetett ilyen gondolatot a gyermek fejébe?
Miss Marple ránézett.
Alig, hanem olyasmi, amit a felnőttektől hallott. Tegye tehát úgy véli, hogy mások is ezt gondolják rólam?
Miss Marple bólintott.
Szent Méri Mead lakosságának legalább a fele.
De drága Miss Marple, mitől támadhatott ilyen gondolatuk? Hiszen én szívből szerettem Juliát. Biztosíthatom, hogy nagyon lesújt az elvesztése.
Miss Marple leült a másik székbe.
Ó, igen, bizonyára. De meg ne haragudjon, ez nem látszik magán.
Mr. Spenlow kihúzta a satnya alakját.
De kegyed megért?
Az idős hölgy bólintott.
Henry bácsikám roppant fegyelmezett volt. Az ember nem utassa ki az érzelmeit, mondogatta mindig. Ő is nagyon kedvelte a virágokat.
Mr. Spenlow szemében némi érdeklődés csillant.
Arra gondoltam, hogy a ház nyugati falánál lugast telepíthetnék, rózsaszín futórózsával, és talán lonccal, és van az a csillagformájú fehér virága, a neve pillanatnyilag nem jut eszembe.
Miss Marple azon a hangon, ahogyan három esztendős dédunaka öccséhez szokott beszélni, így szólt.
Van egy nagyon szép képes virágkatalógusom, talán szívesen átnézné. Nekem be kell mennem a faluba.
Mr. Spenlow boldogan üldögélt a kertben a katalógussal, Miss Marple pedig felment a szobába. Egy ruháját gyorsan csomagoló papírba tekerte, kilépett a házból, és fürge léptekkel a postahivatalba sietett.
Miss Polit, a varrónő, a postahivatal fölötti lakásban lakott.
Miss Marple azonban nem ment fel rögtön az emeletre. Éppen 14:30 volt, és a Manchesterből érkező autóbusz egy perc késéssel érkezett a postahivatal elé. A postamesternő csomagokért sietett ki. A postán ugyanis édességet, füzetes regényeket és gyerekjátékokat is árultak. Miss Marple néhány percig egyedül volt a postahivatalban. Csak amikor a postamesternő visszatért állomás helyére, akkor ment fel az emeletre Miss Marple, és magyarázta el Miss Politnak, hogy a régi szürke krepdesin ruháját szeretné kissé divatosabbra átalakítatni. Miss Polit haladéktalanul elővette centiméterét, egy krétát és egy doboz gombostűt, és megígérte, hogy megtesz minden tőle telhetőt. A rendőrfőnök kissé meglepődött, amikor Miss Marple megjelent a hivatalában.
Tudom, hogy igen elfoglalt, de hát ön mindig annyira kedves volt, melcsett ezredes, hogy úgy éreztem, inkább magához jövök el, mint Slack felügyelőhöz. Különben sem szeretném, ha Pók közrendőr bajba keveredne. Azt hiszem, nem lett volna szabad semmihez hozzányúlnia.
Az ezredes nem egészen értette a dolgot. Pók mit követett el?
Hogyha tűt látsz, emeld fel, a szerencse nem hagy el.
Tessék? Miss Marple szelíden nézett az ezredesre.
Valószínűleg ösztönösen cselekedett. Felemelt egy tűt. A zubbonyába tűzte. És én arra gondoltam, hogy Mrs. Spenlow házában vehette fel.
Az ezredes széttárta a karját.
Igen, igen, de hát végtére is miért olyan nagy dolog egy tű?
Ami azt illeti, valóban Mrs. Spenlow holtteste mellől emelte fel. Természetesen nem lett volna szabad semmihez hozzányúlnia, de hát csak egy közönséges gombos tű volt, amilyet bármelyik nő használ.
Nem, nem, ezredes úr, ebben téved. Férfi szemmel nézve természetesen olyannak látszott, mint bármelyik gombos tű. Csak hogy nem az volt. Különleges tű volt. Igen vékony. Az a fajta, amit doboz számra vásárolnak, és főleg varrónők használják.
Az ezredes az idős hölgyre bámult, mint aki előtt feldereng a világosság. Miss Marple buzgón bólogatott.
Igen, természetesen. Számomra teljesen nyilvánvaló. Azért volt Pongyolában, mert az új ruháját készült próbálni, és kiment az előső szobába. És Miss Polit mondott valamit a méretekről, és a centiméterét az asszony nyaka köré kanyarította, és más nem is kellett tennie, csak keresztbe vetni a végét, és megrántani. Úgy tudom, ez egyáltalán nem nehéz. Aztán persze kiment, behúzta az ajtót, és ott állt, és kopogtatott, mint aki akkor érkezett. De a tű arra val, hogy előzőleg már bent volt a házban.
Az ezredes most már feszült érdeklődéssel hallgatta. És a férjnek Miss Polit telefonált?
Igen, a postáról 2:30, amikor befut a busz, és a postahivatalban nincs senki.
De drága Miss Marple, miért? Az ég szerelmére... Miért? Indíték nélkül nincs gyilkosság.
Nos, ezredes, az én feltételezésem szerint ez a bűntény igen messzire nyúlik vissza. Két unoka fivéremre emlékeztet, Anthonyra és Gordonra. Akármihez fogott Anthony, minden aranyjá vált a keze alatt. Szegény Gordonnak pedig minden balul ütött ki. A versenyló lesántult, a részvények ára leesett, az ingatlan elértéktelenedett... Szerintem mind a két nő benne volt.
Az ezredes égnek emelte a kezét.
Miben?
Miss Marple nyugodt pillantást vetett rá.
Az ékszerlopásban. Valamikor régen. Mint hallom, roppant értékes maragdok voltak. A komorna és a szobalány. Egy dolgot ugyanis soha senki meg nem magyarázott. Hogy amikor a szobalány hozzáment a kertészhez, honnan volt annyi pénzük, hogy virágüzletet nyithattak?
Az ezredes nagy szemeket meresztett.
Természetesen nem ők voltak a tolvajok. Ők valószínűleg csak falasztak, és nem is kaphattak túl sok pénzt. De Julia Spenlow akármihez fogott, minden sikerült neki. A pénz pénzt fiadzott. Azonban a másik, a komorna, bal szerencsés volt, elszegényedett. Falusi varrónő lett belőle. Aztán évek múlva itt, ebben a faluban találkoztak.
Persze titkolták, hogy régóta ismerik egymást.
Eleinte nem volt semmi baj, amíg Ted Gerard színre nem lépett. Julia mindig is hajlamos volt a vallási buzgalomra, és egy idő múlva gyötörni kezdte a lelkiismeret. A fiatalember meg aligha nem biztatta, hogy tisztítsa meg az életét, könnyítsen a lelkén, tegyen vallomást. És merem állítani, hogy az asszony már-már készen is állt rá, sőt, Miss Politot is rá akarta venni, hogy tartson vele. Miss Polit azonban nem osztozott a véleményében. Ő csak annyit tudott, hogy börtönbe zárhatják a hosszú évekkel ezelőtt elkövetett lopás miatt. Elhatározta hát, hogy megelőzi a bajt.
Kegyet honnan jött rá, hogy régebből ismerik egymást?
Miss Pollitt egy apró megjegyzéséből. Azt mondta Mrs. Spenlowról, hogy valaha nagyon megbízható volt. Honnan tudta? Hiszen Spenlowék csak egy éve költöztek a faluba.
Az ezredes elismerően bólintott. Hát, bizonyos mértékig igazolni tudjuk a kegyedelméletét. Slack felügyelő is gyanakodott, és éppen mostanra derítette ki, hogy Miss Pollitt valóban komornaként szolgált abban a kastélyban a smaragdlopás idején, csak hát a bizonyítékaink. Az a gombos tű egy előző ruhapróbán is oda kerülhetett. Miss Marple kihúzta magát.
Azt már nem ezredes, nem kerülhetett oda. Glédiszt valamikor én tanítottam be szobalánynak. Pletykás és izgága teremtés, de nagyon tiszta, és kifogástalanul takarít.